Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 32. Zsoltárunk első versét. A 32. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik, ó, mely boldog az oly ember éltében. Foglaljunk helyet, testvérek, és keresztelőre készülve énekeljük a 329-es énekünknek a második versét. 329, második verse. Nem éltem még-e földszínén, te értem megszülettél. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük néked, hogy újra vasárnap lehet, eljöhettünk a templomba, hogy téged magasztaljunk, dicsérjünk, hálát adjunk örömmel a szívünkbe, és meghallgassuk Szent ígédnek, kijelentett szavadnak tanítását, és azt a szívünkbe fogadva hozzáigazítsuk az életünket. Kérünk téged arra, hogy áld meg most ezt az Isten tiszteletet. Külön kérünk, hogy áld meg azt a családot és azt a kisgyermeket, akit megkeresztelünk, és légy különösképpen is most itt jelen közöttünk, és öled magadhoz ezt a kicsit, és fogadd őt szent szövetségedbe, kegyelmi szövetségedbe. Köszönjük te néked azt, hogy lehajolsz hozzánk, nem csak kiskorunkba, hanem felnőtt korunkba, sőt meglett vénkorunkba is. Nem hagysz minket magunkra, sőt még a halálos ágyunkon is ott akarsz lenni velünk, ha igényt tartunk erre. Légy áldott, hogy még az örökké valóságba is magadhoz akarsz venni minket, mert te vagy számunkra minden örömnek, szépségnek, bölcsességnek, békességnek a titka, forrása, és ezeket nekünk akarod adni. Kérünk téged, hogy segíts bizalommal hallgatni téged, és bizalommal odaszánni neked a szívünket, életünket. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk, várjuk, hogy legyél jelen közöttünk, és szólíts meg bennünket személyesen, és várunk arra is, hogy más gyülekezeteket is, akik ma összegyűlnek, a te áldásoddal ajándékozzál meg. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket, Urunk, nagy nevedért. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, illetve kérem a keresztelő családot, hogy legyenek kedvesek idejönni az úrasztala mellé. Szeretettel köszöntünk benneteket a gyülekezetünkben, Isten népe körében, abból az alkalomból, hogy elhoztátok a kis Kamillát, negyedik gyermeketeket, hogy megkereszteljük őt is. Hallgassátok meg újólag, hogy hogyan parancsolta az Úr Jézus a keresztség sákramentumát. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Ma megkereszteljük ezt a kis leánykát, és hát tudom, hogy némelyek szerint a keresztelés az egy ilyen mellékes szertartás, vagy nem fontos szertartás, noha Jézus parancsolta meg a híveinek, így hát eleve nem mellékes, hanem nagyon is fontos, de nagy öröm a számomra, hogy ti is ezt így gondoljátok, hiszen ezért hoztátok most el a kisleányt is. A keresztséggel kapcsolatban két szót szeretnék emlegetni, amit Pál apostol használ egyébként a római levélben a körülmetélkedés kapcsán, a keresztség előképe kapcsán. Ott azt a két szót használja, hogy jel és pecsét. Mármint, hogy a körülmetélkedés. De ez igaz a keresztelésre is. Jel és pecsét. Egyfelől jel. Jelzi, más szóval hirdeti, hogy Isten Jézus Krisztusért való kegyelemből megmossa az embert a bűneiből, megigazítja, így is mondja a Szentírás, és a szövetségisévé avatja, mint egy szövetségi viszonyba lép vele. Tehát jel. Másfelől a keresztség egy pecsét is, amit régen viaszba nyomtak pecsétgyűrűvel, vagy ma már ugye rányomjuk egy pecsétnyomóval egy papírra, pecsét, ami mint egy megerősítő funkcióval bír, vagyis megerősíti a keresztség azt, hogy Isten Jézus Krisztus halála érdeméért, kegyelemből valóban és ténylegesen befogadja őt, a megkereszteltet, az ő szövetségébe, szövetségesévé teszi. Tehát a keresztség jel és pecsét. Jelzi Isten drága kegyelmét, és másfelől megerősíti az ő kegyelmes munkáját, hogy itt és most a kis Kamillát is befogadja az ő szövetségébe. Szövetségi viszonyra lép vele. Mindebből úgy tűnik talán sokaknak, hogy keresztelni csak felnőttet lehetne, mert hát csak egy felnőtthöz szólhat Isten kegyelmesen, úgy, hogy az megértse, és a felnőtt ember az, akinek hirdetheti Isten, hogy Jézus Krisztusért megbocsátattak a te bűneid, és fogadd el ezt, és higgyél bennem, és legyél az enyém. És csak egy felnőtt ember tud mindenre reagálni bizalommal és hittel, és oda bízza magát az Úrnak a kezére. De épp az a csodálatos, hogy Isten parancsából már Ábrahámnak megparancsolta, az első körülmetéltnek, hogy a gyerekeiteket 8 napos korba metéljétek körül. És Ábrahám utódai, a felnőtt emberek, amikor gyermeket kaptak, 8 napos korukba körül kellett metélni a fiú gyermekeket. És ez nem opció volt, hogy akarjuk vagy nem akarjuk, hanem ez kötelesség volt, ez parancs volt. És láthatóan Isten már akkor kifejezte a régi időkbe, hogy ő a gyermekeket is ott akarja látni az ő szövetségesei között. És ez igaz pontosan így a keresztségre is. Ti meg vagytok keresztelve, és eddig is megkereszteltétek a gyermekeiteket, most a kis kamillát is, és azért kell őt megkeresztelni a meggyőződésem szerint, mert Isten őt kegyelmesen, az Úr Jézus vére érdeméért megelőlegzi neki a kegyelmét, a szeretetét, és befogadja a szövetség népébe. A magáévá teszi, és a népének a tagjává avatja. És ez egy nagyon csodálatos dolog, mert akivel Isten ezt megteszi, azt az embert utána megáldja, minden ajándékával elhalmozza. És erre neki is, meg nekem is, meg mindnyájunknak szüksége van. Isten ajándékaira. Legyen az békesség, erő, szeretet, türelem, jóság, bölcsesség, vagy bármi. Szóval, úgy mondja Ézsaiás próféta által az Úr, vizet öntök a szomjazóra, a folyóvizekre és a szárazra, kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre. Úgyhogy csodálatos, hogy elhoztátok most ide a kis kamillát is, és mi örvendezhetünk annak, ti veletek együtt, hogy Isten Jézusért való kegyelemből betagolja a szövetséges népébe, most, amikor részesül a keresztség jelébe, és egyúttal föl kell vállalnotok nektek is, de nekünk is azt a kötelességet, ami ezzel jár. Tudnélik, a kötelességetek elsősorban nektek, de mondom nekünk is, akik ismerünk meneteket, hogy mi ennek a kis kamillának is, mint a többinek, hirdessük azt, hogy Isten szeret téged. Krisztus érdeméért, ingyen szeret. Már kiskorodban elfogadott téged, már kiskorában kapcsolatot létesített veled. Nem is tudtad, nem is értetted. De mindegy, ő már akkor is szeretett téged. El kell neki ezt mondanotok, meg el kell mondanunk neki. Ez a mi kötelességünk, hirdetni kell neki az evangéliumot, így szoktuk ezt kifejezni. Nos, azt kívánom és kívánjuk nektek, hogy amit a keresztség jelez, és megpecsétel, tudnélik, hogy Isten kegyelmes, Krisztus érdeméért befogad a szövetség népébe, ez legyen teljes valóság az ő életében, és legyen egy tudatos, öntudatos, hívő keresztjén nő, édesanya, majd vénasszony a maga idejében, és legyen egy üdvözült ember. Nos, miután azzal a szándékkal hoztátok ide, hogy megkereszteljük őt, kérdezlek benneteket először is, kérem a gyülekezetet, hogy most álljunk föl. Kérem, hogy válaszoljatok hangosan, akarjátok-e, hogy kisgyermeketek az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten szövetséges népébe, a keresztjén Anyaszentegyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék. Ha akarjátok, mondjátok hangosan, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva is úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istent megismerje, a belevetett hitre eljuthasson, és erről önként tegyen majd vallást a konfirmációkor a gyülekezet előtt. Ha ígéritek, mondjátok, ígérjük.
Ígérjük.
Isten adjon nektek erőt, ígéreteitek és fogadalmaitok betartásához, ebben az esetben is. Most pedig, kedves testvérei, mondjuk el a keresztjén egyház hitvallását, a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, ami Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kamilla, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Legyél áldott, hogy áldássá is lehess. Amen. Isten áldjon benneteket, foglaljatok helyet. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet és énekeljünk tovább. A 294. énekünknek az első versét énekeljük el. 294. Legelső versét, Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét Máté evangéliumának 16. részéből, a 13. verstől a 20. versig. Máté evangéliumának 16. részében, a 13. versről a 20. versig ezt olvassuk. Mikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékére méne, megkérdezték tanítványait, mondván, engemet, embernek fiát kinek mondanak az emberek? Ők pedig mondának, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, némelyek Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül. Mondanékik, ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén mondta, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És felelvén Jézus mondanéki, boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt ki néked, hanem az én mennyei atyám. De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszent egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. És neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lesz, és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen. Akkor megparancsolta a tanítványainak, hogy senkinek se mondják, hogy ő a Krisztus. Kedves testvéreim, a mai alkalommal visszatérnénk még a régi témánkhoz, az Úr Jézus Krisztusban elnyerhető kincsek témájához, és ma az Úr Jézus Krisztusban rejlő boldogságról, illetve az ő megismeréséből eredő és a követésében megtapasztalható boldogságról szeretnék nektek bizonyságot tenni. Induljunk el onnan, hogy Isten végtelen személy, minden szempontból végtelen, és mint ilyen, végtelenül boldog személy is. Minek alapján merem ezt kijelenteni? Hát az ő kijelentése alapján, ugyanis Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levelében, a 6. rész 15. versében olvassuk, hogy Isten boldog és egyedül hatalmas, uraknak ura és királyoknak királya, valamint ugyanebben a levélben már az első részben, a 10. versben is úgy említi őt Pál, hogy a boldog Isten dicsőségének az evangéliuma. Tehát egy azon levélben kétszer is boldognak mondja, görögül makariosznak mondják ezt a szót, makariosznak, boldognak mondja Istent, illetve hát rajta keresztül Isten maga nevezi magát boldognak. Azt szoktuk mondani, és meg is szoktuk egy kicsit, hogy Isten szuverén, meg szent, meg mindenható, mindentudó, szeretetteljes, békességteljes, bölcsességteljes, dicsőséges, és így lehetne sorolni a tulajdonságait, de a boldogságáról nem sokat szoktak gondolkodni vagy beszélni. Pedig én azt gondolom, hogy ha egyszer Isten beszél róla, akkor ez fontos. Még ha csak röviden is, vagy kétszer is olvassuk ilyen formán a Bibliában, akkor is egy fontos tény. Isten a boldog Isten. És ha most azt kérdeznénk, hogy Isten mitől boldog, akkor erre a válasz az, hogy önmagától boldog. Ha önmagára tekint Isten, akkor végtelen tökéletességet lát. Végtelen tökéletességet, semmi hibát nem lát magában, ami esetleg elégedetlenné tehetné önmagával. Abszolút semmivel ki nem tudja magát egészíteni, semmi nem hiányzik neki, abszolút tökéletes önmagában. Ha az atya a fiúra néz, hát néha ránézett, és éppen hallottuk valamelyik vasárnap is, hogy itt az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. A gyönyörködés az a boldogságot jelenti Isten részéről. Ha az atya ránéz a Szentlélekre, ugyanaz a tökéletesség. Ha a Szentlélek ránéz az atyára vagy a fiúra, ha a fiú ránéz az atyára vagy a Szentlélekre, akármelyik személy a másikra tekint, és mindenhol csak tökéletességet lát. Istenségükben egyek. Úgy mondják, a befelé és kifelé való tulajdonságaiban egyek. A terveikben egyek. Az akaratukban egyek. A cselekvéseikben egyek. Így volt öröktől fogva, így van ma is, és így lesz mind örökké. Isten boldog, és ha boldog, akkor nem valami rajta kívüleső teremtett dologtól boldog, hanem önmagától boldog, mert végtelenül tökéletes. Úgy is mondhatjuk, végtelenül dicsőséges. Valójában kérdezhetjük ezek után, hogy de hát fontos ez? Fontos ez? Fontos nekünk tudni, hogy Isten boldog? Hát több dolgot is lehet mondani, testvéreim, erre én azt mondom, hogy egyfelől fontos azért, mert mivel boldog, ezért felkelti bennünk a vágyat a vele való közösség után. Ha tudjuk, hogy Isten boldog, akkor elkezdünk vágyni a vele való kapcsolatra. Mert ki akarna egy boldogtalan Istennel élni, halni és az örökké valóságot eltölteni? De ha nyilván senki. Általában a boldogtalan embereket is nagy hívbe elkerüljük, mert nem akarjuk, hogy ránk ragadjon a boldogtalanságuk. De ki akar egy boldog Istennel élni, halni és az örökké valóságot együtt tölteni? Hát azt hiszem, hogy erre úgy nem tudom honnan jövünk, vagy kik vagyunk, mik vagyunk, de azért általában azt mondják az emberek, hogy ha Isten van és boldog, akkor hát akkor nem is lehet olyan rossz feltétlen vele élni, halni, meg vele lenni a halál után az örökké valóságban. Egy boldog Istennel, akkor hogyan is van, hogy hív minket magához? Egy örömhírrel hív minket magához? Na, figyeljünk csak oda erre akkor. Ha ő nem lenne boldog, akkor hiába hívogatna minket egy örömhírrel. Mondanánk, ha nem megyünk, mert ha hiába nagy az örömhír, egy boldogtalan Istennel nem akarunk időt tölteni. Elég nekünk a magunk boldogtalansága. Tehát ez az egyik dolog, hogy valahogy úgy fölkelti a vágyunkat, ha tudjuk, hogy Isten egy boldog személy, a maga egységében is, de külön-külön is. Nekünk egy boldog atyánk, egy boldog megváltónk, egy boldog megszentelő szent lelkünk van. És még egy érvet mondanék, ami miatt fontos ezt tudnunk. Tudnilik, Isten boldoggá tehet másokat. Tehát nem csak arról van szó, hogy ő boldog önmagában, ha önmagára tekint, hanem arról is, hogy ő boldoggá tehet másokat, mivel boldog. Hogyha már az emberek között is így, ha én boldogtalan vagyok, akkor én nem tudok másokat boldoggá tenni. Csak egy boldog ember tud másokat boldoggá tenni. De ez Istennel még inkább így van. Ha ő boldog, akkor boldoggá tud tenni másokat. Majd a legvégén kitérek arra, hogy akar-e egyáltalán boldoggá tenni másokat, és erre igennel kell egyébként felelni. Volt egy híres teológus, Stephen Sarnoknak nevezték, azt írta erről, hogy ha nem lenne előbb, tudnélik Isten, végtelenül boldog, önmagában, nem tudna végtelenül jó és gazdagító lenni velünk szemben. Ha nem lenne végtelen teljessége a saját természetében, nem tudna kiáradni teremtményeire. Ha a nap nem volna önmagában a fény bősége, és a tenger puszta végtelen víztömege, akkor egyik sem gazdagíthatná a világot fénysugarakkal, a másik pedig nem tölthetne meg minden patakot vizével. Szóval Isten boldog. Ez az első dolog, amit szerettem volna elétek hozni, és hogy fontoljátok meg ezt a dolgot, gondolkozzatok rajta. Isten a boldog Isten. A második dolog, amiről szeretnék beszélni, az a tény, hogy a boldog Isten az ígéretei szerint elküldte közénk a fiú Istent, Jézus Krisztusunkat. Ő pedig eljött, és amikor eljött, akkor önmagában elhozta erre a földre Isten végtelen és tökéletes boldogságát. Tehát Jézusban földre szállt az Isten fia, de az Isten boldogsága is vele együtt. És ha Jézusra gondoltok, testvéreim, akkor sok minden eszetekbe juthat, de jusson eszetekbe az is, hogy ő a jászoltól, a kereszten keresztül, a feltámadáson át, a mennybe meneteléig, a trónra lépéséig, hogy mondja a Biblia, sőt a visszatéréséig, és azon túl is, ő egy végtelen boldog isteni személy. Jézus végtelen boldog isteni személy. Benne ott van az atyának és a léleknek a boldogsága is, de ő benne ott van a saját boldogsága is. És amikor leszállt erre a földre, testvérek, akkor nem csak az erejét hozta, nem csak a szeretetét hozta, nem csak a szentségét hozta, nem csak a békességét hozta, amit sugárzott szanaszét, hanem a boldogságát is hozta, amit ugyancsak sugárzott szanaszét. Olyan csodálatos, hogy ő nem tartotta meg magának, amikor a földön járt az ő isteni boldogságát, az ő végtelen boldogságát, hanem csak úgy, kegyelemből, irgalomból, szeretetből megosztotta másokkal. Amerre csak járt, kelt az Úr Jézus. Olykor olyanokkal is még, akik nem is bíztak benne igazán, még velük is közölte a boldogságát. Azokkal meg pláne, akik csak egy kicsit is bíztak benne, és elkezdték őt valahogy követgetni, vagy követni. Tanítványai lettek. Jézus az embereket kiemelte a boldogtalanságukból, és boldog emberekké tette. És teljesen úgy tűnik, ahogy olvassuk a Szentírásból, hogy Isten egyszerűen ő benne, Jézusban adja vissza a boldogtalan emberiségnek, a boldogtalan embereknek az ő végtelen, tiszta, valódi boldogságát. Sőt, testvérek, az Úr Jézus nem csak a földre hozta, és nem csak megosztotta másokkal a maga végtelen boldogságát, hanem ezen túl még megtett valamit. Tudnélik, fölment a keresztfára. És felvitte oda magában a mi boldogtalanságunknak elsődleges okát, a bűnt, a vétkeinket, és magára vette azok igazságos ítéletét, a kárhozatot Istentől, az Atyától. Más szóval ugye úgy mondjuk, hogy megszabadított, megváltott minket a földi, sőt az örök boldogtalanságunk kiváltó okától, a bűntől, a vétkeinktől, az igazságos isteni büntetéstől, a kárhozattól. A boldog Jézus boldogtalanná lett, és a kárhozatnak a boldogtalanságát élte át miattunk a kereszten, sőt helyettünk is, és értünk is, hogy így nekünk megnyissa az isteni boldogságnak a csapjait, a kiáradását, hogy jöhessen a mi szívünkbe és a mi életünkbe is az Istennek a boldogsága. És olyan csodálatos, hogy ez a Jézus miután megszabadította az embereket a boldogtalanságuk elsődleges okaitól a keresztfán, ezután feltámadt, És miután feltámadt, fölment a mennybe, és azóta a mennyből, a szolgáink keresztül, hirdeti nekünk az evangéliumot, az örömhírt. És elmondja nekünk ezerszer, és 1001-szer is, és 1002-szer is, amíg meg nem világosodik előttünk, hogy az ő áldozatáért minket Isten teljes amnestiába részesített. Minket, akik ezt a legkisebb mértékbe se érdemeljük. Ő azonban a halálára tekintettel minden ha és minden de nélkül, minden feltétel teljesítése nélkül azt mondja nekünk, hogy szeretlek téged, megbocsátattak néked a te bűneid, a fiam érdeméért. Jézus beszél nekünk az evangéliumról, és újra elmondja nekünk ezt a nagyon egyszerű és triviálisnak tűnő, de mégis mély jelentőségű üzenetet. Sőt, azt mondtam az elején, hogy az atya elküldte a boldogságát a fiúban a földre. A fiú itt árasztotta magából a boldogságot, sőt elvette az emberek boldogtalanságának a kiváltó okát. És az Úr Jézus is hirdeti nekünk az evangéliumot, hogy higgyünk benne, és miénk legyen újra Isten boldogsága. De még a Szent Lelket is hozzá kell tennem, mert a Szent Lélek által meg dolgozik Isten a szívünkben, és megvilágosít minket, hogy értsük, hogy mi kik vagyunk. Értsük, hogy mennyire rászorulunk arra a kegyelemre, amit Jézus ott szerzett nekünk. Értsük meg, hogy kicsoda Jézus, hogy kicsoda Isten. Értsük meg, és higgyük el az evangéliumot. A Szentlélek is azon igyekszik, testvérek, hogy mi boldogok legyünk. Hát itt van egy Isten, aki magába boldog. Aki elküldi ide az ő boldog fiát a földre, aki magára veszi a boldogtalanságunkat, hogy nekünk a boldogságot megszerezze. Hirdeti nekünk az evangéliumot ez a fiú, és a Szent, mert miért hirdeti? Mert akarja, hogy boldogok legyünk. És közben még a Szentlélek is azon ügyködik, hogy higgyél már Jézus evangéliumába, és bízd rá magadat. Egyszerű szívvel mondd el neki, hogy itt vagyok Jézusom, és neked adom a szívemet. A Szentlélek ott dolgozik bennünk. Miért dolgozik bennünk, hogy higgyük? Azért, mert ő is a boldogságunkat akarja. A Szent Háromság összeesküdött arra, hogy megboldogít bennünket. Hát nem csodálatos? Nekem az. Isten boldoggá akar tenni minket. És ennek érdekében mindent megtett. A harmadik dolog azonban az, hogy Isten boldogságát hogyan is lehet akkor elnyernünk? Ezt a tökéletes boldogságot? Nos, Istennek vagy Jézus Krisztusunknak a boldogsága csak akkor lehet személyes birtokunká, ha egyfelől szól hozzánk, mégpedig tisztán, ilyen kiegészítések, meg csonkítások nélkül Jézus Krisztus örömhíre. Ha eljut a fülünkbe, az, amit az előbb már elmondtam, ha eljut a fülünkbe, hogy Jézus egyetlen áldozatával amnestiát szerzett nekem a nyomorult bűnösnek. Nem nekem kell kiérdemelni magamnak Isten tetszését, ha egyáltalán érdekel az Isten, nem nekem kell megszenvednem érte, nem nekem kell elérni valami erkölcsi szintet, hogy elfogadjon engem az Isten, hanem Jézus Krisztusért elfogad engem, teljesen megbocsátja a bűneimet, és kapcsolatot létesít velem. Hallanom kell erről. Tudnom kell erről. Másfelől, testvérek, hinnem kell benne, személyesen. Személyesen szükséges hinnünk ebben az örömhírben, ebben a Jézusban, akiről ez szól, és az ő munkájában, amiről ez az örömhír, ez az információ tanít bennünket. És aki hinni fog, testvérek, az ott kezdődik el a hit megjelenése, vagy hogy mondja, megnyilvánulása, hogy az ember elkezd imádkozni. Megszólítja az Urat. Lehet nagy elmélkedéseket folytatni Istenről, meg mindenféliről. A kérdés, hogy egyáltalán imádkozol-e? Megszólítottad-e már Jézust, hogy Jézus, köszönöm, hogy megváltottál engem. Ennyi. Itt van a szívem. Ennyivel folytatjuk. Itt van az életem. Nem tudom, mi lesz, de neked akarom adni magamat. Te megváltottál engem, és én értem, hogy szeretsz. Neked adom magamat. És elkezd az ember, aki imádkozik, nem csak imádkozik, hanem elkezd tulajdonképpen egy másik életet élni. Tulajdonképpen egy új életet kezd el élni, mert megváltozik a szívének, a lelkének, az életének a centruma. Mert már a szíve változik meg. Mert most már nem én állok az én életemnek a centrumába, a nagy énem, hanem ő áll a centrumba. Átmegy a hangsúly rólam, őre jár. Nem az a kérdés, én mire vágyok, én mit kívánok, én hogy szeretném, én, hanem hogy ő. Ez a hívő embereknek, testvérek, a jellemzője. Imádkoznak, és egy Jézus központú életet, vagy Isten központú életet kezdenek el élni. Tehát két dolog van itt, két dinamikus mozgás, ha szabad így mondanom. Ahhoz, hogy mi elnyerjük a boldogságot, kell halljuk Isten részéről, ezt a felülről jövő hangot, az evangéliumot kell halljuk. Ami hatalommal és erővel ér el bennünket a maga egyszerűségébe. És a másik mozgás pedig alulról jön tőlünk, hogy mi ezt magunkhoz öleljük. És mihelyest magunkhoz öleljük hittel, és Jézusra bízzuk magunkat, mint megváltónkra, és elismerjük életünk centrumának, akkor, testvérek, az ember szívébe kijön, kiárad, az ember szívét betölti Istennek a boldogsága. Betölti az Istennek a boldogsága. Erre a két, mint egy, úgy mondtam az előbb, hogy felülről és alulról jövő mozgássorra, vagy dinamikus mozdulatsorra, utalnak az angol reformátornak, William Tyndale-nek a szavai, ő volt az angol Luther, ő volt az, aki angol nyelvre lefordította a Szentírás új szövetségi részét, egyes ószövetségi részeket, de mielőtt befejezhette volna, véletlenül mágián elégették Antwerpenbe. Szóval ő írta, ez a William Tyndale, hogy a görög evangélium szó olyan jó, örömteli üzenetet hordoz, ugye ez jön felülről, mely boldoggá teszi a szívet, és arra készteti a hallgatót, hogy énekeljen, táncoljon, és örömében a levegőbe ugráljon. Gyönyörűen olvad nála így egymásba, hogy jön Isten evangélium, ami már önmagában egy örömhír, és amikor az a szívet betölti, mert meg elhiszem azt, akkor én is elkezdek nagyon-nagyon örülni. Nagyon boldog leszek tőle. Isten boldoggá tett engem. Ezt élte át Tyndale, és azt is átélte, hogy ő még akkor se veszítette el ezt a boldogságát, amikor elégették. Ő mindvégig ebben a boldogságban élte az életét, sőt most is ebben van. És ez ugyanaz egyébként, mint amit Luther is átélt. Luther ugye katolikus szerzetes volt, és ott az volt, hogy hát ha azt akarod, hogy Isten szeressen, akkor ezt kell csinálnod, meg azt kell csinálnod, meg ezt kell szenvedned, meg azt kell szenvedned. És akkor Luther odáig jutott, testvérek, hogy azt mondta, meggyűlölte Istent. Mert azt mondta, hogy nem tudom csinálni azt, amit Isten akar ahhoz, hogy kedves legyek előtte. Minek követel tőlem olyat, amit nem bírok teljesíteni? Nem szeret engem az Isten. És hiába magyaráztak neki egyszer, és akkor egyszer csak olvassa a Szentírást, római levélnek az első részét, és ott megvilágosodott előtte, hogy olvasta, csak úgy olvasta a Bibliát. És megvilágosodott előtte az evangélium, hogy Isten Jézus Krisztus sért, az ő véréért tökéletesen szeret engem minden érdemem nélkül, minden szenvedésem nélkül. Nem kell ostorozni magamat, nem kell, nem tudom, négy kézláb másznom a római, nem tudom melyiknek a lépcsején. Semmit nem kell csinálnom, nem kell böjtölnöm heteken keresztül, úgyhogy már majdnem éhen halt egyébként. Mert Isten Jézus érdeméért szeret engem, megbocsátott nekem, és elfogadott engem. És azt mondja Luther, hogy amikor ezt megértettem, ezt az egyszerű üzenetet, olyan triviálisnak tűnik, de amikor ezt egy ember megérti, azt mondja Luther, mintha a paradicsomba léptem volna be. Mintha az öröm rám szakadt volna, az Isten boldoggá tett engem. És onnantól kezdve mindegy volt, hogy mit csinálnak vele. Ezt az evangéliumot hirdette, ő is. Testvérek, ma is kulcsfontosságú, hogy halljuk az Isten örömhírét csorbítatlanul. Akkor is, hogyha az örömhír bennünket borzasztóan érint először. Mert azt mondja rólunk, hogy te bűnös vagy. Te eleve romlott vagy. A szíved egy istentelen, egoista, önimádó ember vagy. egy csomó bűnöd van az életedben. Parázna vagy, hazug vagy, tolvaj vagy, azon túl, hogy Isten megvetetted. Mások dolgait kívánod folyamatosan, egy csomó bűn, megszámlálhatatlanok a bűneid. És ráadásul az Isten haragja van rajtad, és el fogsz veszni, ha így maradsz. A kárhozatba vagy már most is fél lábbal, de mind a két lábaddal oda fogsz megérkezni. Nem könnyű dolog az evangéliumnak, ez az üzeneted, de utána azt hallja az ember, hogy ám, de mégis, mondja Isten, Jézusért megbocsátottam neked, és elfogadlak téged. Nem kell semmit tenned, csak fogad el, hidd el, hogy Jézus áldozata elég volt ott a kereszten. Nem kell csíksomjóba zarándokolnod, nem kell nem tudom én hova mászkálnod. Ne, higgy abban, amit mondok, a fiamról. És tied, nem csak a bocsánat, nem csak az öröket, tied a boldogság is. A boldogság is a tied. Az én végtelen boldogságom. Aki a fiú, azé az élet, mondja, de most mondjuk úgy, aki a fiú, azé a boldogság. Mégpedig nem csak a földi boldogság, hanem az örökké való boldogság is. Nos, az első pontban azt néztük meg röviden, hogy Isten boldog, aztán utána arra mentünk, hogy Isten a boldogságát elküldte ide közénk, a történelembe, a világ színpadára, az ő fiába, Jézusba, akinek itt van a története a Bibliában, aki végig boldogította az embereket, sokszor olyanokat is, akik nem hittek benne, de akik hittek, azokat meg pláne. És aztán még ráadásul a keresztre ment, és elvette az emberek boldogtalanságának az okát, hogy nekik visszaszerezze az Isten bocsánatát, és a boldogságot megszerezze. És láttuk, hogy milyen csodálatos, hogy ő ezt hirdeti nekünk az evangéliumban, és eljön hozzánk ez az üzenet, elér hozzánk az infó valahogyan, és mi pedig válaszolhatunk erre a hatalmas információra, úgyhogy hiszünk neki. Elfogadjuk Jézust megváltónak és Urunknak, Istenhez békülünk, és miénk a boldogság, testvérek. A negyedik pontban azonban szeretném egy kicsit ezt a boldogságot és a világ boldogságát szembeállítani, hogy még jobban értsük, hogy mit ért Isten igéje a Biblia boldogságon, azt pont a sötét háttérbe fogjuk valószínűleg jobban megérteni. Hát ugyanaz a fogalom, ugye itt a templomban elhangzott most már sokszor a boldogság, meg a világban is elhangzik sokszor, boldogság. Így vagy úgy, lehet valami szinonimája, de elhangzik. Csak teljesen mást jelent itt, meg mást jelent ott. Ahogy elmondtam nektek, Isten azt tette világossá, és itt nekem ezt kell képviselni, de örömmel is képviselem ezt, hogy a valódi boldogság az Úr Jézusban rejlik az emberek számára. Ha egy ember hisz abban, hogy Jézus megváltotta, Jézus föltámadt, és ennek a feltámadott Úrnak élek, igyekszem az ő akaratát kutatni, keresni a Bibliából, és igyekszek azzal összhangba kerülni, úgy beszélni, hogy ő akar, úgy cselekedni, hogy ő akarja úgy olyan értékek mellett élni az életemet, amiket ő mutat, akkor boldog leszek. Ezt mondja egyébként nem csak az Új Szövetség, hanem az Ószövetség is ezt mondja. Tele van, most nem idézem a zsoltárokból azokat az igehelyeket, ahol mind-mind ugyanarról van szó, hogy a boldogság az az Isten félő embereknek a létmódja. Ők így élnek, ők boldogok, mert félik az Urat, mert a szívükben van az ő törvénye, mert igyekeznek neki engedelmeskedni, mert az ő dolgairól elmélkednek, hogy például az első zsoltárból olvassuk. Mindenhol ez van, testvér, az egész Szentírásban, hogy a boldogság az, hogy a fölöttünk álló teremtőnkkel, megváltónkkal megbékülünk, és vele összhangban élünk. Ez a boldogság. Ez nem csak a földi boldogság, az örök boldogság is. Ezzel éles ellentétbe áll az, amit ma a világban hallunk, testvérek. Mert a világban ma a boldogságon mit értenek? Azt, amikor egy ember pillanatnyilag jól érzi magát a bőrében. Ezt értik boldogságon. Amikor, úgy is mondhatom, élvez valamit. Amikor flow élménye van. Úgy tűnik, testvérek, hogy tehát egy ilyen pillanatnyi jó érzés, aminek, hát ha valakihez nincs köze, az az Isten, az Jézus. Ugye? Tehát, sőt, az van a világban, hogy az Isten, meg Jézus, hát ő a boldogságunk elrablója. Hát nehogy már itt Istennel, meg Jézussal, meg Bibliával, meg ilyenekkel hozakodjatok elő, mert hát ez pont, ez az Isten elveszi a boldogságunkat. Ez rosszat akar nekünk. A Bibliában Isten láttuk az előbb, hogy teljesen másról beszél. De simán meghazudtolják őt az emberek. Ő a boldogságunk legfőbb akadálya, nehogy már. És mindenki úgy gondolja, hogy ezt a pillanatnyi élvezett érzést, boldogságot, azt, hogy jól érezze magát a bőrében, hogy kicsit feldobott lelki állapotban legyen, érzelmi állapotban legyen, ezt úgy érem el, ahogy akarom, de Istennek és Jézusnak, meg vallásnak, meg hitnek, meg mi, ez semmi köze nincsen. Minek van köze? Mondjuk a piának. Jót iszok, meg jót eszek, akkor boldog leszek. Meg elutazok ide, meg elutazok oda, akkor majd attól boldog leszek. Meg ezzel fekszek le, meg azzal fekszek le, majd akkor boldog leszek. Ja, hogy közben házasságot törtem, mindegy, belefér. A boldogságom megér ennyit. Jól éreztem magam. Ez igazol mindent. Azt is, hogy megváltoztatom az identitásomat. Igaz, hogy férfinek születtem, de én most már mit tudom én, minek képzelem magam, és akkor én az vagyok. Mert ettől leszek boldog, hogy megváltoztatom az identitásomat. Én attól leszek boldog, hogy hasonló neműekkel fekszek le, illetve azonos nemű emberekkel fekszek le. Én férfiakkal szeretek lefeküdni, én meg nőkkel. Én meg állatokkal. Én meg nem tudom én kivel. Ettől, miért? Mert ettől leszek boldog, és akkor ez igazol, mindent igazol, minden etikai cselekvést igazol a világba, hogy ettől boldog leszek. És mindennek az elutasítását lehet ezzel igazolni, ami meg úgy érzem, hogy boldogtalanná tesz. Hát az Isten boldogtalanná fog engem tenni. Jézus, ugyan már. Templomba járjak, gyülekezek, minek? Hát attól nem leszek boldog. Inkább nézem a tévét, ezt egy jó filmet, mert attól leszek boldog. Értitek, hogy egy ilyen nagyon-nagyon furcsa dolog ez, testvérek, hogy minthogyha ráadásul itt időközben maga az élvezett érzés, ez a boldogság érzés, ez vált volna valami istenné. Valami istenné vált ez, aki előtt mindenki hódol, az egész világba, testvérek, mintha az emberek megőrültek volna, mindenki az élvezetet hajhássza. Olvastam egy amerikai fickónak az írását, valami filozófus, Carl Eliotnak nevezik, azt mondja, hogy sokan már nem csak úgy immel ámmal hajszolják a boldogságot, hanem agresszíve hajszolják. Agresszíve hajszolják. Értelmetlenül verik, betömik a száját, megkötözve igyekeznek aztán a pincéjükbe vonszolni. Vagyis, mondja ez a filozófus, egyre messzebbre készek elmenni az emberek azért, hogy csak egy kis boldogságra, azaz egy pillanatnyi élvezetre szert tegyenek. Drogokat tesznek, folytatja ez a filozófus, fantáziálnak, hatalmas összegeket költenek el, fontos kapcsolatokat áldoznak be, mint például a házastársi kapcsolat, vagy a gyerekeikkel való kapcsolat, egy kis élvezet, hogy egy kicsit jól érezzék magukat a bőrükbe. Hódolnak az élvezet bálvány előtt, mindegy, mibe kerül. Már pedig elég sokba kerül. Ugye egy ilyen élvezet központú társadalomban, testvérek, itt van a micsoda? A szórakoztató ipar, a show business, aminek a papjai és a főpapjai degeszre tömik a zsebüket, mert ők fölkínálják az embereknek, hogy keresitek hát a boldogságot, hát majd mi megadjuk nektek. Na nehogy már úgy találjátok meg, hogy egy kapát vesztek, és a kertbe kapálgattok ottan, és nézitek, hogy nőnek a fák, meg a virágok. Meg nehogy már elmenjetek egy zeneiskolába, hogy megtanuljatok hegedülni. Meg nehogy már valami fontos iskolát elvégezetek, ahol tanulni kell, meg nem tudom, és akkor majd, hogy attól lesztek boldogok, de hogy is van ennek sokkal rövidebb útja. Nézzél pornót. Vagy mit tudom én, mit csináljál. És rögtön fölkínálnak valamit, hogy ezt csináld, meg azt csináld, és attól boldog leszel, és az emberek megveszik. Pláne, hogy nagy része már olyan olcsóvá van téve, hogy mindenki hozzáfér. És egyszerűen, testvérek, miközben ez zajlik, ez az egész folyamat, mert elég megdöbbentő dolog, hogy kialakult egy olyan nézet a világban, hogy akinek már csak egy kis szomorúsága is van, az egy beteg ember. Az beteg, szegény. Hát ez, azon valami mentális zavara van, aki szomorú, aki melankólikus, aki kicsit úgy maga alá kerül, mert mondjuk meghal az apukája, vagy az anyukája, vagy a felesége, vagy a gyereke. Szóval ez egy betegség, a szomorúság. El kell menni a pszichológushoz, aki majd segít kikászálódni a mélységből, és újra boldoggá lenni. Mert az a valami, minthogyha idegesek lennének az emberek, amikor meglátnak egy szenvedőt, vagy a szenvedéssel szembesülnek. Úgy testközelből. Rögtön menekülnek, iszonyodva menekülnek, mert ez valami rossz. Ez a legrosszabb dolog a világban, a szenvedés. Most már Amerikából idézek megint, mert ott olvastam ilyet az amerikai irodalomban, hogy de van Európában is. Hogy elkezdtek arról beszélni pszichológusok, világi pszichológusok, hogy ez a szomorúságnak ez a fajta kerülése teszi beteggé az embert. Mert ahhoz, hogy egészséges lelkünk legyen, egészséges érzelmi állapotban legyünk, szükségünk van a szomorúságra. Egy egészséges mértékű szomorúságra nyilván. Meg kell tudnunk állni, és néha el kell tudni szomorodni. És nem lehet állandóan háj lenni, és nem tudom én, hol röbdösni az örömtől meg a boldogságtól, pillanatokig egyébként. Egy ilyen beteg emberré tesz ez a nem az, hogy szomorú vagy, hanem az, hogy nem akarsz egyáltalán szomorú lenni. És kerülöd, mint macska a forrókását. Megdöbbentő ez, testvérek, sőt, ez meg már irodalmi dolog, ami eszembe jutott időközben, hogy az egzisztencializmusban ugye sok regény született, és sok regénynek a témája ez, hogy az ember, aki ezt ilyen élfajhász életet él, például Moraviánál vagy Camus-nél is előjön, megcsömörlik. Megcsömörlik egy idő után. Kiég az ember lelke, képtelenné válik arra, hogy emberi kapcsolatokat létesítsen. Egy idő után az ember lelke totál káros lesz. Sőt, testileg is totál káros lesz egy idő után az élfajhász ember, a hedonista ember. Tönkre teszi magát. Persze, amikor még megy a szekér, akkor azt gondolja, hogy kit érdekel? Kit érdekel ez, hogy mi lesz velem 10 év múlva, meg 20 év múlva? Majd akkor elég lesz. Ha tönkre megyek. Most legalább élvezem az életet. És azt csinálok, amit akarok. Fesztiválozok, koncertezek, kábítószert veszek. Élvezem az életet. Egy kicsit. Mert közben meg azért csak úgy van, testvérek, hogy nevetés közben is fájhat a szív. Nem igazán találja meg az ember a boldogságát, mert nem jó helyen keresi. Szentírásnak válik itt megint nagy előnyére, hogy igazat mond, és akik hisznek az evangéliumban, azok tudják, hogy így van. Hogy az ember a boldogságot semmi teremtett dologba, semmi teremtett emberbe, tapasztalatba, cselekménysbe, tevékenységbe nem tudja megtalálni. Hiába keresi. Azok ugyan mindig azt ígérik nekünk, hogy megadom, megkapod, aztán megkapjuk, és akkor kiderül, hogy ja, hát, többet vártunk. Aztán jöhet a következő. Na próbálkozzunk, és megyünk, mint a... Na már nem is mondok már képet, hogy mint mi hova. Megyünk így lépésről lépésről, és így zajlik le az életünk. Hogy rossz helyen keressük a boldogságot. És közben ott maradunk végül magányos embernek. Nos, értitek, hogy mennyire más az, amit az Isten igéje mond a boldogságról? Meg, mint amit a világ gondol a boldogságról? Itt másról van szó. Itt arról van szó, hogy van egy felettünk álló teremtő, aki boldog, és aki elküldte ide a fiát, és azt mondja, ha hiszel benne, és őt a megváltódnak tartod, és őt követed, akkor boldog ember leszel a földi életedbe is. Beérsz a teljességbe. Örömöd is lesz, szomorúságod is lesz, de boldog ember leszel. És ezt senki nem veheti el tőled. És amikor meghalsz, megérkezel a végső, a teljes boldogságba. Az örök élet, az üdvösség, az a teljes boldogságnak az állapota a Bibliában. Ezek szinonimák, üdvösség, boldogság. Ez teljesen más, mint amit itt a világban hirdetnek. Hogy ezt, meg azt, meg amazt, és akkor attól boldog leszel. Persze azt menedzselik, azt nyomják, Azt reklámozzák, vedd meg, mert a samponttól leszel boldog. Hát testvérek, a valódi boldogság Istenben van, Jézusban tette hozzáférhetővé. Az evangéliumba keres meg bennünket, és ha hiszünk, akkor miénk lesz. Ha nem hiszünk, soha nem lesz a miénk. Nem én mondom, de most én mondom. De nem azért, mert nagy bölcs vagyok magamban, hanem azért, mert ez van, ez jön ki a Bibliából. Nem lesz miénk soha a boldogság, testvérek. Leélhetjük élfajhász életünket úgy, ahogy akarjuk, ahány évet adatik nekünk, és a végén boldogtalanul fogunk meghalni. Ellenben itt van Isten, és újra ide térek vissza, és ezzel fejezem be. Itt van Isten, a boldog Isten, aki úgy mondtam az elején, hogy összeesküdött arra, hogy mi boldogok, hogy minket boldogokká akar tenni. Az atya azt mondja, hát te nem lehet boldogtalan az én ellenem lázadó ember, hát küldök neki egy megváltót. Jézus, menj! Jézus azt mondja, igen, megyek. Én megteszek mindent, hogy az ember újra boldog lehessen, ami ennek teremtetted, amikor veled volt az Édenbe. És eljön a földre, és itt végigjár, és mindenkit boldoggá tesz, a bénáktól kezdve, a bűnösökig, a halottaktól kezdve, a hozzátartozóikig, aki csak ott Jézus körül megfordult, mindenki boldog lett, aki átélte a szeretetét meg a hatalmát. És aztán megváltott bennünket. És aztán meg fölmegy a mennybe, és onnan hirdeti nekünk, hogy szeret téged az Isten, értem, amit én tettem, érted, és térjél ő hozzá, és kezdj egy új életet. Add már föl ezt a magad körül forgó, egoista, élfajhász életedet. Kezdj el érni, érte, vagy értem. És közben a Szentlélek is ott láthatatlanul, de hatalmasan dolgozik a szívembe, a szívetekbe, a lelkünkbe, hogy érted már, értsd meg, hiszed már, hidd el, ez így van. Hát a boldog Isten nem a boldogtalanságunkat akarja, se itt, se az örökké valóságban, hanem azt akarja, hogy itt a Földön is egy teljes életet éljünk vele, és az örökké valóságot is vele töltsük, és boldog emberek legyünk. Adja meg az Úr, hogy ránk találjon, és mi is rátalálhassunk a magunk részéről. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézusunk, hogy tanítasz minket az igazi boldogságra. Te boldognak mondtad Simont, Jóna fiát, mert megismert téged, annak, aki vagy. És köszönjük, hogyha mi is megismerünk téged annak, aki vagy, Isten fiának, ami megváltó Urunknak, és elkezdünk érted élni, akkor mi is boldogok leszünk. És minket is nem csak boldognak mondasz, és nem csak boldognak mondjuk magunkat, hanem valóban azok leszünk. Köszönjük néked mindazok, akik ezt az életet már megtaláltuk. Köszönjük, hogy legfőbb boldogságunknak azt tarthatjuk, hogy téged ismerhetünk. Minden egyéb ráadás, amit nem feltétlenül kell megkapjunk. De köszönjük mindazt, ami ráadásul adatott nekünk. Köszönjük néked a lakásunkat, köszönjük néked az egzisztenciánkat, köszönjük a munkánkat, köszönjük az ételt, az italt, köszönjük néked az emberi kapcsolatainkat. Köszönünk neked minden egyebet, amit adsz nekünk a földi életünk során, amivel megörvendezteted a szívünket. Légy áldott érte, hogy te nem csak itt akarsz minket boldoggá tenni, hanem örökké. És köszönjük, hogy erre lehetőségünk van a kegyelemből, az Úr Jézus véréért. Köszönjük néked, Jézusunk, hogy te nagyon szeretsz minket, és a boldogságunkat akarod együtt az Atyával és a Lélekkel. Segíts megértenünk ezt, segíts elfogadnunk. És segíts föladni azt az önző, egoista életünket, amiben élünk. Látod, hogy milyen sokszor megvezettek már minket a show business vezérei, szellemi, atyai, a reklámok. Milyen sokszor hittük el azt, hogy ettől vagy attól majd boldogok leszünk, és nem lettünk azok. Sőt, csak egy újabb csalódás, és aztán megint próbálkoztunk, és egy újabb csalódás. Köszönjük néked, hogy te nem ilyen vagy. Te valóban szeretsz, és valóban a boldogságunkat munkálod. Segíts hozzá térnünk, segíts hinnünk, segíts válaszolnunk neked a hívásodra személyesen. Kérünk arra, hogy áld meg gyülekezetünket, áld meg betegeinket gyógyulással, tekints, Urunk, a gyászolókra, vigasztald meg őket, áld meg, újra kérünk ezt a kicsiny babát, akit ma megkereszteltünk, áld meg szüleit, testvéreit, nagyszülőket, keresztszülőket, a család minden tagját. Kérünk téged arra, hogy legyél közöttük, és áld meg a mai öröm ünnepet a számukra. Imádkozunk nemzetünkért, hazánkért, adj bölcsességet a vezetőinek, adj szeretetet a mi népünknek irántad és egymás iránt is, és ha lehet, őrizd meg bennünket békességben. Kérünk téged arra, hogy hallgasd meg esedezésünket, feljebb, mint gondoljuk, vagy elképzeljük. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Hirdetem, hogy jövő héten, ha Isten éltet bennünket, akkor a Bibliórát a szokott időben megtartjuk, más egyéb alkalmunk most a héten nem lesz. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Befejezésül a 202-es énekünket keressük elő. 202. Négy verse van, mindegyikkel énekeljük el, és utána a nemzeti imádságunkat. 202. énekünk így kezdődik, fő boldogságom tartom én ebben, hogy az Úr Jézus tudományát vallom. Dallamára megy. imádságunkat énekeljük. Áldás, békesség!